Eredményes élettalálkozó 2011. május 13-a.
Kulcs az élethez. Hála és imádat.
Okay, jó reggelt kívánok. Sziasztok. Isten hozott mindenkit. Külön köszöntjük a vendégeinket, akik most vannak itt először, álmulatos. Én nem húznám az időt. Drága úrunk, köszönjük, hogy itt lehetünk, csak áld meg ezt a néhány gondolatot, áld meg a Sanyi üzenetét, áld meg az Ernőt, köszönjük, hogy ilyen mély igazságokat hallhatunk, hogy örökkévaló dolgokról beszélhetünk, amelyek nem múlnak el, amelyeknek az értékük örökké tart, nem ideiglenesek, nem a kultúrától függenek, hanem tényleg az mélyen gyökereznek a kezdetektől fogva, és egészen az örökké valóságig érnek. És köszönjük, hogy ilyenekkel tölthetjük meg az elménket, és taníts minket. Drága Istenünk, köszönjük neked. Te drága nevedben imádkoztunk, ámen. Jó. Több minden van így a fejemben, nem is tudom, de korábban beszéltem nektek Jakab 4-ről, és mondtam, hogy ott vannak érdekes jelentéseik a szavaknak, és igazából felolvasok nektek egy biblia verset, jó? Ezt egy bizonyos Csia Lajos nevű illető fordította, egy nagyon-nagyon híres tudós, görög tudós is, és teológus. Talán már nem él, ha jól tudom, de ő lefordított az Új Szövetséget görögre, és arról híres, hogy igyekezett a nagyon pontosan fordítani. Tehát ugyanazokat a szavakat konzisztensen ugyanúgy fordította, és próbálta a legjobb szót megtalálni rá. És Jakab 4.14-ben, amiről már beszéltünk, itt a 14. versben is használja a Zoé szót, ez az örök élet, a isteni életnek a szavát. És a Károli Bibliánkban picit nehezen érthető az a vers így. De itt, ahogy a Csia Lajos bácsi fordította, szerintem úgy tök jó. Nyilván a görög nyelvtant is a helyére rakja. Tehát most picit ilyen mély dolgokkal kezdünk, bocsánat, aki meg álmos. Próbáltok, most nem viccel kezdem, vagy valami táncos zenés mutatvánnyal, hanem komoly dolgokkal. És komoly emberek vagyunk. Oké, tehát Jakab 4.14 ezt mondja, hogy nem tudjátok, hogy holnap hogy alakul majd az életetek. És itt az életetek szó az elején, az a Zoé szó. És arról beszél, hogy itt hívőknek beszél elsősorban, olyan embereknek, akik már ismerik Istent, akik már döntöttek ő mellette, ami azzal jár, hogy kaptak egy életet Istentől. És ezt mondja, nem tudjátok majd, hogy alakul az életetek. Pont. Hiszen olyanok vagytok, mint a pára, amely ideig látszik, azután elenyészik. Ez pedig rólunk, az életünkről beszél, arról a megtapasztalásról, ugye, amit szerintem mindannyian a mai világban egyre intenzívebben tapasztalunk, hogy ilyen hihetetlen gyorsan telnek az idők, a hetek, és valahogy az ember egyre idősebb lesz, annál gyorsabban. Én már komoly 33 év tapasztalatával rendelkezem, úgyhogy mondhatom, de tényleg olyan az élet, mint a pára. És 10 évvel ezelőtt még nem így gondoltam, de még 5 évvel ezelőtt se egészen így, ahogy most. És nem tudom, 5 év múlva hogy fogom látni, de döbbenet. És tényleg, egy ideig látszunk, aztán láthatóvá válik ez az élet, látható az életünk, és utána elenyészik. És aztán így folytatja, és egy fontos dologra hívja fel a figyelmet, amit picit szeretnék kihangsúlyozni, hogy 15. vers, és azt mondja, ahelyett, hogy ezt mondanátok, mármint amit a 13. versben mondott, ahelyett, jó, oké, elolvasom, mert így értelmetlen, Tehát emberek így beszélnek, ugye, hogy ma vagy holnap elmegyünk ebbe vagy abba a városba, eltöltünk ott egy esztendőt, kereskedünk és nyerészkedünk. Na, helyett ezt mond, bölcsebb ezt mondod, ha az Úr akarja és élni fogunk, és ez is a Zoé élet szintén, tehát még mindig ugyanazokhoz a hívőkhöz beszél, akkor ezt vagy azt fogjuk tenni. És már mondom meg a 16-at, azt mondja itt, hogy ti nyegle kijelentésekkel kérkedtek. Minden ilyen kérkedés gonosz, vagy rossz. Ponérosz, de tehát ez egy terjedő rossz, ami az emberek között terjed. Ez kemény kijelentés, nem? Minden ilyen kérkedés, és erre akarok kicsit kitérni, hogy minden ilyen kérkedés rossz, minden ilyen nyegle kijelentés, hogy nagymellényű kijelentés, ezt így mondanánk talán, minden ilyen nagymellényű kijelentés az rossz. És látva így az életet, látva így mások életét, hogy Isten milyen próbákon keresztül viszelt embereket, és egyszerűen, és engem is átvitt néhány dolgon, de tényleg az ember megtanulja, hogy ne ilyen nagy mellénnyel kérkedjen. Kicsit visszább veszek az arcomból, ugye ezt így mondják. Kicsit lejjebb veszek. Ez a... Sanyi fordíthatna egy Bibliát egyébként, ő tök jó szavakat használ, és így tök jó meg tudja magyarázni, úgyhogy majd valami Biblia társaságba beszervezzi. Úgy sincs elég dolga, most annyira ráér. De nem, tehát ezért jó hallgatni a Sanyit, mert megtalálja a szavakat, amik így húsba vágnak, amik kifejezik azt, amit az a szó jelentett 50 vagy 500 évvel ezelőtt. Mert sajnos ma már nem ugyanazokat jelentik ezek a szavak, de a Csia Lajos meg egész jó. Azt mondja, hogy nyegle kijelentések. Ez 70-es évekbeli feelingje van. Nyegle kijelentések. Igen. Nagy arcú kijelentések. Nagy pofájú kijelentések, bocsánat. És az ember ilyen elbizakodott tud lenni. Főleg érdekes, hogy mielőtt találkozik az ember Istennel személyesen, itt szemtől szembe, azelőtt tényleg ilyen nagyon elbizakodott tudok lenni, és ezt hívhatjuk eltökéltségnek, céltudatosságnak, motiváltságnak, nem is tudom. De Isten nélkül ez rossz, sőt, ez igazából gonosz. Mert önmagamra irányítja a figyelmet, és ha rajtam magamon van a figyelem, akkor én leszek a világom középpontja, körülöttem forog minden, és amiről a Sanyi oly sokat beszélt már, akkor ugye én leszek a kis univerzum középpontja, és ti csak díszlet, vagy jobb esetben, vagy rosszabb esetben, nem is tudom, szolgák vagytok, akik arra vagytok, hogy kielégítsétek az én igényeimet. És ha nem úgy viselkedtek, hogy én szeretném, akkor vagy agresszív leszek, vagy manipulatív leszek, vagy nem is tudom, próbálok titeket megnyerni magamnak valamilyen módon, hogy azt tegyétek, amit én szeretnék. De amikor így a fókusz, amikor így a világegyetem középpontja, hogy kezd elmozdulni rólam, és a valódi középpont felé konvergál, sőt, nem csak konvergál, ugye, mert az nem ér oda soha, hanem oda is ér, amikor rájövök, hogy ki az igazi középpont, akkor így helyre kerül, és ez a nagy arc az így összemegy. Ezek a nyegle kijelentések kezdenek így tompulni, kezdenek így homályosodni, vagy nem is tudom. És aztán ezek újra felütik a fejüket egyébként. Újra felütik a fejüket, és tapasztaltátok biztos magatokon, vagy esetleg másokon, de biztos nem itt, hogy így hívők is mennyire meg tudnak ítélni embereket. Azok az emberek, akik elvileg tudják, mert ezért lettek hívők, hogy ők ugyanolyan rosszak, mint bármelyik ember, ugyanannyi rémtettet tudnék elkövetni, mint bármelyik ember, bármelyik leggonoszabb ember, a potenciál ott van bennem. Lehet, hogy ez csak kulturálisan elfogadható szinten tartom, csak ennyi a különbség, és nem lépem át a deviancia határát. De akkor is a képessége a gonoszságra bennem az ugyanolyan, mint bármelyik emberbe a világon. Akár legyen az egy börtönviselt, úgy értem így, látványosan gonosz ember, vagy egy társadalmilag, mondjuk egy vallásos álcába bújt, vallásos jó ember. Igazából ez csak a felszín. A valóságban mindegy formán bűnösök vagyunk. És mégis, miután az ember erre rájött, utána hajlamos, hogy ugyanúgy visszavegye ezeket az állarcokat, és itt szórja az ítéletet, mint a Terminátor, az ítéletosztó. Én vagyok itt aki arra hivatottam, hogy én szembesítsalak a bűnöddel, és jól megmondjam neked. És remélem, hogy ettől majd jobb lesz a világ. Vagy nem tudom, tehát valami ilyesmi lehet benne. És van nagyon sok törekvés, így arra, amit én így hívok egy író után szabadon, hogy megvalósítsuk Isten országát itt a Földön. A Biblia beszél el, hogy van egy ország, Isten országa, de az nem úgy jött el 2000 évesen, ahogy szerették volna, és a mai napig nem úgy van, ahogy nagyon sokan szeretnék. Tehát nem az van, hogy itt majd megszűnik a bűnözés, nem lesz ez ilyen erkölcssértő irodalom, és filmek, és nem is semmi ilyesmi, mindenki békében fog együtt élni. Ilyen ideológiák, azok felbukkantak a történelemben, de a végük az mindig rémálom lett. Nem tudom, emlékeztek-e ilyenre? 75 évvel ezelőtt bukkant fel egy ilyen ember, aki azt ígérte, hogy elhozza a békességet, ugye beszüntette a pornográfiát, csökkent a bűnözés, tényleg az emberek életminősége látszólag elkezdett javulni, és a társadalom is, csak aztán hirtelen átfordult valamibe ez a dolog. És ez a valaki, ez Adolf Hitler volt egyébként, akit annak idején a keresztények nagy újongva követtek, hogy itt van az az ember, aki majd itt rendet rak ebbe az országba, sőt, akár az egész világba, mert ez volt ugye a propaganda üzenete, és el is kezdte ezt csinálni, hogy megvalósítsa Isten országát a Földön. És aztán kiderült, hogy mi is valójában a célja, és mi lett ebből az egészből. De jól hangzó ígéretek. Erre vágyunk valahol a szívünkbe, de ez nem így működik. Különben már Jézus elhozta volna 2000 évvel ezelőtt, ugye, amikor ott járt Izrael földjén, amit a rómaiak Palesztinának hívnak, vagy kezdtek el hívni pár száz évvel utána, ahogy Ernőtől tudjuk. Na, de nem is húzom az időt, szóval ez nem vezet sehova. Tehát Isten arra akar rávenni minket, arra azt akarja, hogy amit Máté 11:28-29-ben mond, hogy gyertek hozzám, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos lelkű vagyok. És az, amit szeretnétek elérni, az nem majd valami nagy kormányzati döntés, vagy nem is tudom mi alapján fog eljönni. Nem az hozza majd az igazi változást ebbe a világba, hanem, ahogy azt oly sokszor hallottuk, hála Istennek itt, de nem szerintem fontos újra és újra mondani, hogy mi egyes emberek lehetünk hatással a legnagyobb mértékben ebbe a világra. Azzal, hogy szeretünk embereket, akik nem méltóak látszólag a szeretetre, hogy meglátjuk egy emberben az értéket, és azt mondjuk, hogy túlnézve a bűnén, hogy te fontos vagy, és a te életed az jelentőséggel bír, és ne gondold, hogy értéktelen vagy, neked célod van, neked fontos szereped van. Az, hogy ha megbocsájtunk egymásnak, az, hogy tényleg kifejezzük azt az Istent, akit megismertünk, aki szelíd és alázatos, és nem kérkedünk ilyen nagy mellényű kijelentésekkel, mert találkoztunk valakivel, aki így mutatta be magát, azt mondta, ilyen nézzetek rám, a János 13-ban mondta Jézus Krisztus, aki látott engem, látta az atyát, nézzétek meg, ilyen Isten, alázatos és szelíd. És az Isten az, aki fenntartja a világ mindenséget a hatalma szavával a mai napig. Úgyhogy nem egy erőtelen Isten, nem egy bávány valamelyik templomba, vagy nem is tudom. Ő a mindenható. Úgyhogy, ámen. Köszönöm a figyelmet.
Hát egy nagyon-nagyon szép kameramant egy kicsit megmozgatjuk. Egy nagyon szép jó reggelt kívánok nektek. Lehet engem hallani hátul is? Igen? Biztosan? Jól van. Egy kicsit. Majd kiabálok. Jó reggelt. Hogy kerültetek ti ide? Úgy értem, túl sokan vagytok. Jó? Minden második ember álljon föl és... Viszlát. A létszámot rendben kell tartani. Oké, nem viccelek. Sziasztok! Isten hozott mindenkit. Van néhány vendégünk, még egyszer. Van két különleges vendégünk. Három. Leona és a férje. Isten hozott benneteket. Sziasztok! És a legkülönlegesebb vendégünk az én gyönyörű és csodálatos feleségem. Ott leghátul meghúzta magát. Integessetek neki, ölelgessétek meg utána. Az egyetlen ok, amiért én itt lehetek, az, hogy ő elenged. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy értsétek, hogy az életem már apró darabokra hullott volna, ha ő nincsen. Úgyhogy dicsőség Istennek, igaz? És végre hallasz egy jó üzenetet. Viccelek. Nem minden szó fog a feleségem megszólni, csak minden második. Minden férj erről álmodik, hogy egyszer leültesse a feleségét, és egy órát prédikálhasson neki, anélkül, hogy közbeszólna. És az én imáimat meghallgatta az Úr. Tessék? Sokat dolgoztam ezen, igen. Nyilván egy hétig a kanapén kell aludnom ezután, de veszten, aminek vesznie kell. Jó. Aztán nekem is imádkoznom kell. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy adj nekünk ma. Nem azért jöttünk, mert nincs jobb dolgunk, hanem mert kapni akarunk tőled. Mert kapnunk kell tőled. Kérünk téged, atyánk, adj nekünk. Adj olyat, amely megérint. Adj olyat, amely nem hagy semlegesen. Amely megváltoztat, ami hozzátesz az életünkhöz. Fordíts meg, ha meg kell fordulnunk. Bocsáss meg, ha meg kell bocsájtanod. Ints meg minket, szólj ránk, hogyha ránk kell szólnod. Azért vagyunk itt, mert keressük az igazságot. Azért vagyunk itt, mert az igazi életet akarjuk élni. Adj nekünk, ma reggel kérünk téged. Adj nekünk, a te nevedben, Jézus nevében. Ámen. Oké, Efezusiakhoz írt levél, és ez minden más lesz, csak nem unalmas. Úgy értem. Rajta kaptalak titeket. Végre megmondhatom. Oké, Efezusiakhoz írt levél, 5. fejezet. Aki most van itt először, nem, ez nem nektek szól, majd ha másodszor jöttök. Viccelek. Egyébként mindig van egy ilyen kis piros lámpa, ha itt elkezd villogni, akkor viccelek. Jó, tehát mindegy. Ez nem volt jó, igaz? Ez nem segít. Ez nem... Igen. Na mindegy, oké. Okay. Ötödik fejezet, nem? 5. fejezet, 3. vers. És egy nagy szembeállítás közepén vagyunk. És mindig, amikor kapsz valamit, akkor azzal felelősség is jár. Mindig, amikor egy érték van a kezedben, azt az értéket elveszítheted. A jónak van ellentétje a rossz. Ha Pécsre akarsz menni, Pécs felé indulva Pécsre jutsz. Ha az ellenkező irányba indulsz, hova jutsz? Úgy értem, csak elég sokáig kell menni, igaz? A valóságunk egyik alaptézise, hogy Gyuri, hogy mondják ezt, az ellentétek kizárják egymást? Ez egy alapvető metafizikai lét. Nem tudom, mindannyiunk a közelében van mondjuk egy toll, egy csésze, vagy bármi, oké? Valamit nézd meg, ami van, oké? Bármit van. Az ellentéte, hogy nincs, az nem lehet egyszerre igaz azzal a ténnyel, hogy van. Az ellentétek kizárják egymást. A lét természete ilyen. De a modern ember nem így gondolkozik. A modern ember mindent egyszerre akar, nem akar választani. Azt mondja, hogy nincs olyan, hogy jó és rossz. Az a jó, amit épp annak tartok, és ha másnap másnak tartom, akkor úgy lesz jó. Vagy van felelősségem, vagy nincs, tudjuk mi, de ő meg azt mondja, hogy van is, meg nincs is. A dolgokat összemossa, szintetizál, és ilyen módon elveszíti a reményt is arra, hogy egy rendezett valóságban éljen. Biztos bizonytalanság. Onnantól nem tudhatok semmit. Onnantól nincs semmi, ami biztos. De nincs felelősségem se. Nem kell választanom. Bármilyen tett megteszi. Bárhogy élhetek, minden rendben van. Ez nincs olyan, hogy rossz. Csak más van. Más. Te másképp élsz. Te egy kicsit másképp élsz. De senki nem mondhatja ki, hogy ez így helytelen. Úgy értem, elszúrod az életedet. Ezt nem, ilyet nem lehet mondani. Csak, úgy értem, te nagyon kockás vagy, ne haragudj. Nagyon kockásan gondolkozol. Úgy értem, egy kicsit ideje múlt vagy. Csak nem meg akarod nekem mondani, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Úgy értem, csak nem. Hé, mi már nem így gondolkozunk. Ugye a liberalizmus, az abszolút végtelen tolerancia, és megöli az embert. Tönkreteszi az életünket. A legsikeresebb ember életét tönkreteszi, mert attól, hogy a dolgok sikerültek neki, attól ő is biztonságra vágyik. Arra vágyik, hogy egy rendezett valóságban éljen, ahol tudja, hogy hol vannak korlátok, meddig mehet el és meddig nem, hogy hol van fönt, hol van lent, hol van az élet, amit élni lehet, és hol van az a veszélyes terület, amit el kell kerülni, de ő se tudja. Azt tudja, hogy hogy kell sok zoknit gyártani és eladni, és ebből milliómos lett, de az élet összes többi területe ugyanúgy szétesik, mint neked vagy bármelyikünknek. Biztos bizonytalanság. A Biblia nem így beszél. Azt mondja, én biztonságot adok. De a valóság rendje az, hogy valami van és valami nincs. Az A és a B nem lehet egyszerre igaz. Ha előre, akkor az nem hátrát jelent. Ha valami jó, akkor annak az ellenkezője rossz. És Isten azt mondja, hogy minden jót nektek adtam. Olyan magasra emelem az embert, amilyen magasra el se tudja képzelni, hogy juthat az életetek egy álom. Még ha most nem is élitek meg. De ez felelősséggel is jár. És azt mondja, hogy ha van egy szép autód, oké, ha van egy szép autód, akkor vigyázz rá. Akkor bánj úgy vele, mint ahogyan egy szép autóval bánni kell. Ugye ez volt a példánk legutóbb. Ha összetéveszted az autódat a traktoroddal, abból probléma lesz. Úgy értem, 10 éve szántasz a Mercedes-szel, és tűnődsz rajta, hogy hol a luxus. Meg hol van az egykori szépség. És elviszed a szervizbe, azt mondják, hogy nézik, hátul ott van rajta az ekének a csatlakoztatója, meg minden. Azt mondják, hogy hát a garancia nem érvényes így. Hát miért nem? Hát mert helytelenül használta. Ah, ne maga ne mondjon ilyet, azt csak, amit akarok. Az lehet, de van következménye. Maga hazavágta a kocsiját. Maga úgy döntött, következetesen úgy viselkedett, és most arassa a következményeit. Hazavághatom a családomat? Hazavághatom a saját életemet? Létezik, hogy csupa jó szándékkal sorozatosan olyan döntéseket hozok, amik tönkre tesznek? Abszolút. Abszolút. És itt van egy intés. Azt mondja, hogy ellenben, oké, és hallgassátok meg az előző hetek üzeneteit, mert ha mindig ismétlek, akkor nem haladunk elég gyorsan. Több fegyelmet kérek, semmi kuncogás. És mi az, hogy egy szót vettünk egy óra alatt? Ez nem olyan... Három? Ez a harmadik volt. ellenben, itt meg kell állnunk egy pillanat, ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. És a nyerészkedés szó volt az, ahol megálltunk legutóbb. Oké? Nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek. Most vagyunk bajban. Úgy értem. Egyrészt jó kérdés, hogy mit jelent ez a nyerészkedés. Ugye paráznaság, tisztátalanság, ezekről beszéltünk. Ugye paráznaság alapvetően a szexuális tisztátalanságot jelenti, mindenfajta házasságon kívüli szexualitást, nemi életet, és erről sokat beszéltünk legutóbb. A szex egy óriási dolog a házasságban, és azon kívül megpusztító. És sokkal több, mint egy élmény, egy nagyon mély lelki és nagyon mély szellemi kötelék, amit ha az ember félreért, felelőtlenül használ, akkor olyan pusztítást végez, amit egyikötök se akarna. De ezt a modern ember nem tudja. Fogalma nincs róla. Azt hiszi, hogy cukorkát eszik. Jó, erről volt szó, és lesz szó. Tisztátalanság, ahol azt mondtuk, hogy a tisztaság az az, amikor én szabad tudok maradni, elegyítetlen, megmarad a szabad akaratom arra, hogy azt gondoljak és azt tegyek, amit akarok. Én vagyok az, aki úgymond idézőjelbe téve mondom, uralkodok a lelkemen. A szabadságom megvan arra, hogy jobbra vagy balra forduljak, hogy ezt vagy azt gondoljam. De van egy pont, amikor valami megfertőz. Valami belém keveredik, majdhogy nem kiszedhetetlenül, és tisztátalanná válok. Ugye ezt mondtuk, hogy a liszt tiszta, ha beleszórsz egy kiló lisztbe, egy kiló rist, és összerázod, akkor a liszt mi lesz? Tisztátalan. Ugye te össze lesz keverve a rizssel, és soha többet nem tudod csak úgy használni, mint liszt. Ha csak nem szeded megint szét, lehetnek erre módszereket, ugye, leszitálni, vagy valamit. Tehát lehet ezen dolgozni, ugye velünk is van még remény, de amikor mondjuk azt, hogy egy gondolat befészkeli magát a lelkembe, és átveszi az uralmat, és ezt a példát hoztuk, hogy van egy álmom, író leszek, én sikeres író leszek. Isten azt mondja, nem leszel, de igen. Én sikeres író leszek. Tudod, és éljük a sikeres író életét már tizenvalahány éve a feleségemmel, de még nem lettem sikeres író. De mindent ennek vetünk alá, nincs más gondolatom, a családunk lassan elszegényedik, másért is lehet mondjuk. És ez a gondolat, ami lehet egy jó gondolat, ez lehetne Istentől is, ez lehetne egy jövőkép, ez lehetne egy cél, amit tényleg követnem kell egész életemben, de megfertőzött. Tisztátalanná tett. Beleivódott a lelkembe, és már nem vagyok szabad. Ez a gondolat vezérel, nem azért, mert hiszem, hogy Istentől van, és újra meg újra lerakom, és felveszem, mint egy szabad ember, hanem mert már hozzám nőtt. És tisztátalan lettem. És nyilván ez a szó, a tisztátalan itt jelenti ugyanúgy az erkölcsi tisztátalanságot, de jelenti ezt is. És aztán utána azt mondja, hogy nyerészkedés. Szóba se kerüljön közöttetek. Tehát egyrészt paráznaság. Értem, hogy Isten teremtett minket egy céllal, és hogy egy módon félreérthetem önmagam jelentőségét és szerepét, és dönthetek úgy, hogy a kapcsolataimban ezt nagyon, nagyon élesen kifejezem, és élem ezt a félreértést. Tisztátalanság. A lelkem... Nem csak a tetteim, de a lelkem megfertőződik. Elvesztem a szabadságomat, amire teremtve lettem, nyerészkedés. Gyuri olyan tökéletesen fogalmazott, én vagyok a világegyetem középpontja, és mélységesen elköteleztem magam önmagam boldogítása és megelégítése mellett. Világosan és tisztán értem, hogy értem, és miattam van minden. Ti is miattam vagytok csak itt. A feleségem miattam létezik, a gyerekeim miattam léteznek. Mindenkinek kutya kötelessége engem boldoggá tenni. Persze nem ennyire gyerekesen, szélsőségesen gondolkozom. Tudom, hogy nekem is adnom kell, van itt egy üzlet, de a végén a lényeg az én vagyok. És gyakorlatilag nekem nyereséget kell szereznem. Nyereséget kell szereznem, ha beszélgetek veled, kell, hogy mosolyog rám, ez az én nyereségem, meg kell, hogy dicsérj, ez az én nyereségem. Ha üzletelek, akkor ott nekem sikeresnek kell lennem, ez az én nyereségem, még hogyha esetleg pénzt vesztek is, de jól csináltam, ez az én nyereségem. Amikor ahogy élem az életemet, nyereséget szerzek. Mindenhol nyereséget. És valójában minden csak én rám vonatkoztatva érvényes. Nézel rám, és nem téged látlak, hanem azon tűnődöm, hogy te miért nézel rám így, és ez rólam mit mond, és nekem mit jelent, és hol az én nyerességem, vagy el akarsz venni, azért nézel így, mert valami kritika van benned. És én, ez a végső gondolat, és acca kapni akarok, amit csak lehet, amennyit csak lehet, folyamatosan. Én. Nyerészkedek. Nem is veszem észre. Nyerészkedek. Ez a világom. Így élek. Ez van. De ennél sokkal többet is jelent, és erről szeretnék ma beszélni. Többet jelent a paráznaság és a nyerészkedés, ez a két szó. Mind a kettőt egy másik értelemben is használjuk. És ez az értelem nagyon szorosan összefügg az előzővel, de ez a lényeg, és ez talán a mai üzenet. Hadd olvassam tovább, tisztázok egy ijesztő gondolatot, és utána jönni fog a lényeg, jó? Tehát azt mondja, hogy ellenben paráznasság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Oké, nagyon érdekes, itt volt három szó, következő alkalmakkor fogjuk ezeket tisztázni, mit jelentenek ezek. De nagyon érdekes, hogy a tiltással a hálaadást állította szembe. Figyelitek, milyen érdekes kontraszt? Ne, szóba se kerüljön, ahogy az hozzátok illik, ti nem vagytok ilyenek. Te nem vagytok ezek. Hanem inkább szedd össze magad, fegyelem, vigyázban állás, teljesíts, úgy értem, tényleg jó embernek kell lenne, 10 parancsolat, meg még 52, szép gallér, úgy értem, oké? Ezt mondja? Nem, hanem csak azt mondja, hanem inkább a tiltás után azt mondja, ne, hanem hálaadás. Hogy értem, micsoda gondolkodás ez? Nem vár semmit, hanem azt mondja, hogy már adtam, erről szólt eddig. Ti nem vagytok azok, már felemeltelek titeket, már vagytok valakik, már nagyszerűek vagytok. Csak még emlékeztek a régire, még megragadtatok benne. A világ így él, de ti nem, mert az, ugye te tudom, hogy a szomszéd is a mercivel szánt. Tudom, hogy ő is elszúrja a házasságát, de te már nem vagy ilyen. És hogyan tudsz ellenállni, hogyan tudsz mégiscsak élni úgy, hogy emlékszel rá, hogy mit kaptál? Hogyan emlékezhetsz rá, hogy mit kaptál? Hálaadás. Ez a hálaadás, figyeljetek, az nem arról szól, hogy hé, tudd a helyedet. Én adtam neked mindent, légy hálás. Ugye sokszor ez a kép jön elő bennünk. Isten a megalomániás, tudod, azt akarja, hogy hálásak legyünk neki. Nem? Tehát van ez a kép, én nem leszek hálás. Ugye, te ez a két kéz dolgozott meg mindenért. Mit kaptam én Istentől? Ez is egy elmebeteg. Ez az a nagy arc, amiről a Gyuri beszélt. De ott van az a gondolat bennem, hogy Isten hálálkodást akar. Jaj, köszönöm, Uram, köszönöm, jaj. Hogy... És egyébként ez teljesen helyén való. De nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy figyelj, az elméd megbetegedett. Én mindent rendbe hoztam, de az elméd még mindig beteg. Úgy értem, beteg, sorozatosan hozol olyan döntéseket, amik elpusztítják az életedet, és bele vagy ragadva, és mondok egy trükköt, amivel ki tudsz jönni. Érted? Mert a szabadságodat sose fogom elvenni, mondja Isten. Nem fogom elvenni. Nem, te szabad maradsz örökre. Még akkor is, ha mindenhatóval jársz, szabad maradsz. Nem jelent börtönt, hogy közel mentél hozzá. De azt mondja, hogy segíteni akarok. Az elméd beteg, sorozatosan hozol rossz döntéseket. Ne paráznák, hogy ne menj a tisztátalanság felé, ne légy nyerészkedő, kétértelmű beszél, és így mondja ezeket, és nem is értjük, hogy melyiknek mi a jelentősége, de csak figyelj a kontraszt, hanem inkább a hálaadás. Figyelj! A hálaadás az egyik legzseniálisabb mentális gyógyszer, amit el lehet képzelni. Az elmebetegség gyógyításának a leggyorsabb módja. Mire te gondolod, mi közöm nekem ehhez? Nem vagyok én elmebeteg. Dehogyis nem. Úgy értem, dehogyis nem. Csak, ahogy a Gyuri mondta, még kulturálisan elfogadható a szint. Úgy értem, ugyanannyira vagy elmebeteg, mint én. Ezért tök jó, mint szabadon járkálhatunk. De attól még ugyanúgy elszúrod az életedet, a saját hozzáállásoddal, gondolataiddal, érzéseiddel, mentális szokásaiddal, mindig ugyanazt gondolod, mindig ugyanúgy gondolod. Bocsánat, de ez történik. Aggódom, annyira aggódom. Úgy értem, annyira aggódom, hogy biztos van miért aggódnom. 2 éve volt valami, amiért aggódtam. Az elmúlt már régen, de az érzés megmaradt. És az érzés olyan erős, hogy biztos, hogy kell, hogy legyen oka. Úgyhogy aggódom. Mi lesz a számlával? Mi lesz ezzel? Mi lesz azzal? Mi lesz az amazzal? És tudom, hogy vannak okaitok. Fel tudjátok sorolni. Tudom, mindig lesznek okok. És mi van a te Isteneddel? Mi van azzal, hogy megígérte, hogy veled lesz? Mi van azzal, hogy minden egyes bánatos aggodalmad, ami volt az elmúlt 20 évben, utána úgy oldódott meg, hogy a végén rendben volt? Mi van ezzel? Hát ez olyan régen volt. És most úgy érzem, és most aggódok, és aggódok, és aggódok, és aggódok. És elmebeteg vagy! És én is tudom, mert ugyanúgy aggódok, mint te. De Isten ezt mondja, hogy hanem inkább a hálaadás. És nem azt mondja, hogy pitízz, és hálálkodj, miközben az egész nem is igaz, hisz aggódsz, és biztos van is rá okod, hanem azt mondja, hogy figyelj, betegen gondolkozol, és amikor elkezdesz hálát adni, a gondolkodásodat hozzáigazítod a valóságnak ahhoz a részéhez, amely van. Figyelj, hálás vagyok, Uram, azért, hogy még élek. Nem ütött el az autó idefelé jövet. Nem fekszem fájdalmak között kórházban. Hálás vagyok, hogy még élek. Ez valóságos? Ez nagyon is valóságos. Emlékszel még az utolsó pillanatra, amikor olyan fájdalom gyötört, hogy csak egy dolgot kívántál, hogy bárcsak múlna el? Csak lenne vége? Amikor utoljára elmulasztottál 2 hétig elmenni a fájófoggal a fogorvoshoz? És aludni nem bírtál tőle? Gondolkozni nem bírtál tőle? Emlékszel rá? Lehet, hogy köztünk most van valaki, aki fájdalommal él, de ha nem, légy hálás érte. Mert még élsz. Oké? Uram, köszönöm, hogy van reményem, ahol a remény egy biztos jövőt jelent. Isten megígérte, hogy velünk van, marad és lesz. Örök életed van. Ha mindent elszúrsz végleg, úgy értem, tökéletesen, teljesen, visszafordíthatatlanul, totálisan elszúrod. Ha te leszel a legnagyobb lúzer mindannyiunk közül, örök életed van. Hogy értem, mész a mennybe. Egy olyan valóság vár rád, amit ember megálmodni se képes, és ezt nem tudod elszúrni. Hálás vagyok. Van még valaki, aki beszél veled? Kiben nem beszél már senki. Oké, légy hálás azért a valakiért. Vannak körülötted emberek, akik szeretnek, és akiket te szerethetsz. Nem vagy magányos, nem vagy végleg elvágva a személyességtől. Hálaadás. És amikor a lélek elkezd hálát adni, amikor te valószínűleg kényszerítened kell magad az elején, hogy elkezdj hálát adni, mi történik? Az elme fókusza átlép a mi nincsről a mi vanra. A mi hiányzikról a mi az érték, ami van. A miért vagyok boldogtalanról, a miért vagyok, vagy lehetnék boldogra. Érted a különbséget? Figyelj, bármit adhatok neked. Elintézheti neked az Úr, hogy te leszel a világ legsikeresebb, leggazdagabb, legjobb kapcsolatokkal bíró embere, de ha ez az elmebetegséged megmarad, ami a hálátlanság, és utána a nyerészkedés, mert ha nincs nekem, kapnom kell. Akkor csak, ha nincs nekem, ha nincsre gondolok, akkor te csak egy forrás lehetsz. Akkor Isten csak egy forrás lehet, akinek muszáj, akivel és amivel szemben nekem követeléseim vannak, és kell, hogy legyenek, mert nincsen. De van, csak elfelejtetted. A hálaadás gyógyítja a lelket a leggyorsabban. Úgy értem, bármid lehet, mindig megtalálhatod azt, hogy mi nincs. Bármid lehet, mindig fellistázhatod azt, hogy mi hiányzik. Bármid lehet, mindig lehetsz vele elégedetlen. Mindig akarhatsz többet, mindig bezárhatod magad arra a nyomorult helyre, ahol csak boldogtalanság van. Ki csinálja? Ki csinálja? Mondd meg nekem. Ki a felelős? Mondd meg nekem. Te vagy az. Te vagy az. Toljok rá, hogy milyen életet élsz. Toljok rá, hogy mennyi valódi gondod van. Számold meg, hogy mit van, és utána beszéljünk. Hanem inkább a hálaadás. Isten azt mondja, hogy meg akarlak menteni. Szabad ember vagy. Aratod az életed következményeit. Tanácsot adok. Légy hálás. Nézd, hogy mit van. Gondolkozz ezen. És egyre gazdagabb és gazdagabb leszel. Csak azzal, amit felfedezel abból, ami már a tiéd. És akinek van, annak adatik még. De akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen volt. És persze néha Isten közbelép, de nem így veszi el. Úgy értem, tudod, az... Hogy bántam? Add vissza, tudod, és elveszél. Nem. Hanem azt mondja, hogy figyelj, akinek van, és észreveszi, annak adatik még, az észrevesz még többet. És mert hálás, mert jó sáfár, mert jól bánik vele, Isten ténylegesen adni fog még. De akinek nincs, az arról is elfeledkezik, amire volt. Igaz? És ez a van vagy nincs, ez a mentális attitűd. Neked van... És lehet, hogy azt fogod mondani, hogy nem, nekem nincsen. Nincs, 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 nincs. És értem. Mi most egy ilyen helyzetben vagyunk a feleségemmel. Úgy értem, az életünk erősen megváltozott. És ebben a kihívásban élünk. Nincs, 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 nincs. De igaz ez? Tényleg nincs? Nincs már semmi? Amiért hálásak lehetnénk? Hogy ne lenne. Csomóan irigyeltek minket. Mondjuk fogalmatok sincs. Valószínűleg egy hétig nem bírnátok. De lehet, hogy igen. Lehet, hogy... Többnyire, amikor meglátom valakinek az életét közelről, azt mondom, hogy inkább megtartanám a saját gondjaimat. Oké? Okay? Szóval azt mondod, hogy nincs, és az is elvétetik tőled, ami van. Elmegy a szemed elől, eltakarja a keserűség, a bánat, a panaszkodás, az aggódás, eltakarja. Elvétetik az is, ami van. Ne csináld. Inkább a hálaadás. Oké. Most mind kórusban azt kéne, hogy mondjátok, hogy Sanyi! Hogyan? Hogy értem, hogyan? Tudod, hányszor hallottam már ilyen jó tanácsot? Tudod, hányszor mondták már meg a frankót? Tudod, hogy hány okos ember mondta már, hogy hogy kéne élni? Nem lehet megcsinálni. Nem lehet megcsinálni. Ezt kéne, hogy mondjátok kórusban. Etetsz minket, etetsz minket. Úgy értem, tudod, a kamu, nem kajával. Ez nem lehet megcsinálni. És ha ezt mondanátok kórusban, azt mondanám, hogy... Végre egy hely, ahol érdemes beszélni. Végre egy hely, ahol emberek figyelnek. Végre egy hely, ahol emberek komoly válaszokat akarnak. Mert tényleg nem lehet megcsinálni. Ha ezen a ponton megállunk, akkor nem vagyunk jobbak egyetlen személyiségfejlesztő programnál sem. Mert üres tanácsok erő és hatalom nélkül. Te vagy a gyenge pont. És hiába mondom meg neked, hogy mit kéne csinálni, te vagy a gyenge pont, aki nem tudod se a jót, se a rosszat megcsinálni. Csak esik, ahogy puffan. A lánc nálad szakad el. Ennyi. Sok sikert kívánok. Jövő héten találkozunk. Lejárt az időnk, ez a baj. Hányan lesztek itt jövő héten is? Jó, 5%, az egész jó. A feleségem nem csak, hogy ide nem jön el jövő héten, elköltözik otthonról, és ennyi. Én még tűnődtem rajta, hogy mikor fog elválni, lehet, hogy ez az. Nem. Ő egy hős. Úgy értem, egy hős. Tessékenység? A gyerekeket, majd vegyem fel őket az oviból, igaz? Oké. Okay. Most hívta az ügyvédjét, igen. Igen. Nagyon vicces. Ki fogja kimosni a ruháimat? Ez kemény volt, igaz? Hát tényleg a mosógép. Ennyi. Csendet, mert kiürítettem a termet. Egyetem, teljesen megbojdultatok. Na, jó, vissza a lényekhez. Oké. Itt jön a folytatás. Most kezdődik az üzenet. Muszáj, hogy meghallgassátok meg, mert depressziós leszek. Én is, meg ti is egy hétig. Visszaléptem a képbe. Hanem inkább a hálaadás, hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek az az, és itt jön a definíció, figyeljetek. Megint mondja, parázna, tisztátalan és nyerészkedő. A Biblia nagyon aranyos. Az előbb mondott egy felsorolást, és utána még egyszer elmondja, és mond egy azazt is, és utána ad egy definíciót. Úgyhogy ha nem értettük volna eddig, hogy miről beszél, most elmondja. A lényeget, elmondja a magot, elmondja azt a végső választ, ami minden mögött ott van a probléma gyökereként. Mi az? Oké, paráznaság, tisztátalanság, nyerészkedés és az összes többi, hagyjál már, mit akarsz mondani? Mi a lényeg? Mit akarsz mondani? És itt mondja. Nagyon, nagyon aranyosan, azonnal mondja. Hisz tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak. És nem olvasom tovább, mert akkor azt is meg kell magyaráznom. Na, de úgy, hogy tovább olvastátok, úgyhogy meg kell magyaráznom. Úgyhogy azt mondja, hogy az egésznek a lényege a bálványimádás. És erre mind felső. Ja, tényleg! A bálványimádás. Tudtam, hogy ez a probléma. Tegnap reggel, amikor fölkeltem, ezzel az érzéssel keltem föl, a bálványimádással gond van. Azt se tudjuk, mit jelent. De mindjárt elmagyarázom, és fogjátok érteni. De először megmagyarázom a folytatást. Tehát ezeknek, hányan vannak köztetek paráznák? Ne tedd fel a kezed. Tudjuk, hogy föltetted. Jó, rendben van. Tehát nem kell tényleg. Tisztátalan? Ne tedd föl. Nyerészkedő? Oké. Mindazok vagyunk, csak légy nyugodt. Tehát úgy értem, Jézus amikor eljött, akkor a tett szintjéről a gondolat szintjére emelte a felelősséget. Oké? Ha kívánsággal tekintesz egy asszonyra, úgy értem, azért, mert nem tetted meg, a lelkedben megszületett az egész. Ott van. Ez vagy. Hát mert nem merted megcsinálni, ennyi. De amúgy ott van. Isten látta. Ott van, kész. Mi a különbség? Semmi. Csak, hogy nem merted megcsinálni. A lehetőség nem jött. Ha jött volna a lehetőség, vagy ha a megfelelő körülmények, a nyomás, a kísértés, meg minden úgy jön össze, lehet, hogy megcsinálod. Mi a különbség? Isten szerint semmi. Parázna vagy. Parázna. Tisztátalan. Nyerészkedő. Vagy értem, nyerészkedő. Nem az, aki melletted ül, te. És itt mondja, és ez a jó hír, ezzel fogjuk befejezni, egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége a Krisztus és Isten országában. De hát Sanyi, az előbb azt mondtad, hogy megyünk a mennybe. És pont most mondtad, hogy nem. Hát. Na most komolyan. Most megyünk, vagy nem? Megyünk. Szavazzuk meg! Hányan akarjátok, hogy menjünk? 10%, ez nem sok. Ezt még el se küldhetem az úrnak, tudod? Nincs értelme. Meggondoltam, ha 51%-ban megszavazzuk, akkor nyomást tudunk rá gyakorolni. Azt, hogy mi az eredményes élet találkozón, úgy döntöttük. Úgy szavaztunk. Oké, hogy van ez? De ez igaz? Egyetlen paráznának, egyetlen tisztátalannak és egyetlen nyerészkedőnek sincs része Krisztus és Isten országában. Ők nem lesznek ott. Ők nem lesznek ott. Hát de mi vagyunk azok? Hát egyetem azt, hogy hogy van? És nagyon kell, hogy értsétek, hogy Isten nagyon élesen fogalmaz, és nagyon pontosan. Azt mondja, hogy mi mind elkövetjük ezeket a tetteket. Mi mind paráználkodunk, kottunk. Mind tisztátalanok voltunk, vagyunk, nyerészkedtünk, nyerészkedünk. És persze most majd a tapasztalati megszentelődést azt majd tárgyaljuk később. Tehát van itt egy előrehaladás. Tehát én sose csalnám meg a feleségemet, mint ahogy ő se engem. De ez nem volt mindig így. Okay? Tehát 20 évvel ezelőtt én nem voltam az az ember, akinek ilyen, nem hogy ilyen meggyőződése, még gondolata se volt. Gyertem, ne viccelj. Minél több lány legyen, annál jobb. Bocsánat, hát 20 éve még nem voltam hívő. Vagy voltam már? 20 éve még nem, ugye? Nem. Oké. Tehát azt mondja, hogy különbség van a között, hogy főnévként téged minek titulálak, és hogy milyen tetteket hajtasz végre. Azt mondja, hogy paráznak. Ha prédikátor könyvét olvasod, példabeszédeket, bűnös ember és igaz ember kategóriára oszt. Azt mondja, hogy bűnös ember és igaz ember. És ugyanígy az új szövetség is. Bűnös ember és igaz ember. Ahol a bűnös ember parázna, tisztátalan és nyerészkedő, és az igaz ember is parázna és tisztátalan és nyerészkedő. De az egyiknek nincs útlevele, ezért semmi másként nem nevezheti, csak paráznának. A másikat meg igaz embernek hívja, aki még mindig paráználkodik, és ezen dolgozom. Értitek a különbséget? Az, aki csak egyenlő a tetteivel, és nem, Isten nem váltotta még meg, az parázna és pont. Akit Isten megváltott, az már nem egyenlő a tetteivel, hanem azt mondja, hogy te már egy megváltott parázna vagy, egy megmentett parázna, az az igaz ember. És az igaz emberek mennek a mennybe. És dolgozunk rajta, hogy maguk a tettek is a helyükre kerüljenek. Oké. Okay. És csak figyeljetek, tovább olvasom, és aztán utána megyünk. Tovább olvasom, és a Biblia maga is fogja ezt a magyarázatot adni. Figyeljetek. Tehát egyetlen paráznának, tisztátának, vagy nyerészkedőnek, azaz báványnak nincs öröksége Krisztus Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Tehát eddig hozzájuk beszélt, és most kifelé beszél. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Tehát meghozza ezt a különbséget. A paráznák nem mennek. Őket sújtja az ítélet. És ti is paráznákotok, de ti is egykor ilyenek voltatok, a sötétség fiai, de most már a világosság gyermekei vagytok. És ez igazából az evangélium üzenete itt is. Az evangélium az örömhír. Annak az örömhíre, hogy bár mind elszúrtuk, mind bűnösök vagyunk, mind hián vagyunk Isten dicsőségének, mind kirekesztődnénk. Ő megváltott minket. És mert megváltott minket, ezért örök életünk van. Fiakká lettünk fogadva. Isten fia vagy és lánya. Ha elfogadtad Jézus Krisztus, mint a megváltódat, ez egy egyszerű döntés. Hogy lehet bemenni a mennybe? Sehogy. Na ne, azért, hogyha nagyon jó ember leszek, akkor bemehetek, nem? Nem. Na de mégis hogy mehetek a mennybe? Sehogy. És hogyha alagutatások, nem jutsz át. Hogyha falon átmászok, nem jutsz. Ha átúszom a tengert, nem jutsz át. Hogy lehet a mennybe menni? Sehogy. Ha tornyot építek, sehogy. Nem jutsz a mennybe. Akkor mégis mi lesz? Örök kárhozat. Elveszett emberek vagyunk. Életre születtünk és meghalunk. Ha csak. Isten nem nyit egy ajtót a mennyen. Ha csak nincs egy kapu valahol, ha csak nincs egy ajtó valahol. Ha nincs ajtó, amit Isten nyitott, akkor nem jutunk be. És ez az evangélium. Nyitottam egy ajtót, ezt mondja az Úr. Én Isten emberré lettem Jézus Krisztusban. Leéltem egy tökéletes életet, megmutattam, hogy milyen szelíd és szerető vagyok, és meghaltam helyettetek, a ti bűneitekért. Isten igazsága így megelégült. Kell egy bűn, kell egy ítélet. Sújts engem, mondja Isten, önmagának. Én leszek az áldozat, én halok meg a ti bűneitekért, és aki csak hisz ebben, aki azt mondja, hogy át akarok menni ezen az ajtón, már át is ment. Na de hol az apróbetűs rész? Nincsen. De mit kell tennem? Higgy és üdvözülsz. Miben higgyek? Jézus Krisztusban, mint a megváltóban. Ő benne, mint aki ajtót nyitott a mennyre, aki kifizette a bűneid árát. És igaz ember vagy innentől. Ez az evangélium. Az evangélium azt jelenti, hogy örömhír. Örömhír. Régen úgy mondták, örömhír van! Úgy értem, hihetet! Nyertél a lottón? Nem, ennél sokkal jobb! Megszüntették az adót? Nem, még ennél is jobb. Jézus Krisztus Isten élt, meghalt, feltámadt. Aki hisz ő benne, örök élete van. Ez az örömhír. És valószínűleg ez mégiscsak jövő hétre csúszik. Hogy? Oké. Oké, meglátjuk. A probléma gyökere a bálványimádás, ezt mondtuk az előbb. A probléma gyökere a bálványimádás. Paráznaság, tisztátalanság, nyerészkedés és minden más, azt mondja, ennek a gyökerében a bálványimádás van. Mi a bálványimádás? Mi ez az egész? Mi ez? Ez valami ideje múlt dolog. A bálvány az valamilyen szobor, igaz? Valami ilyesmi. Valami szobor, ami főleg ilyen keleti vallásokban vannak ilyen szobrok, és azokat istenként tisztelik. Ilyen Isten helyettesítők, igaz? Isten képek. Úgy gondoljuk, hogy kell, hogy legyen valamilyen Isten, csinálunk egy szobrot, azt letesszük, és akkor ott tiszteljük Istent. A bálvány valójában az Isten helyettesítőt jelenti. Isten helyettesítő. Isten helyettesítő. Bálvány. Ne, semmi köze, oké, van köze a szoborhoz, tehát csináltam egy szobrot, és azt imádom. Az egy nagyon látványos Isten helyettesítő. Oké? Nagyon nyilvánvalóan bálványt imádok. De a lényeg az, ami a szívben történik. A szívben történik meg az a szörnyűség, amivel az élet tönkre megy. Az ember arra lett teremtve, hogy kapcsolatban legyen Istennel, de ne csak akármilyen kapcsolatban, hanem egy függő kapcsolatban. Egy olyan kapcsolatban, amilyen kapcsolatban a Benjamin, a másfél éves kisfiam van az édesanyjával. Úgy értem, egy teljes függés, mama, és ha mama nincs, akkor úgy értem, akkor nincs élet. A nyilvánvalóan mama és apa az élet forrásai, a biztonság egyetlen forrása. És persze vannak autók, meg van lufi, meg vannak más dolgok is, amiket szeretünk, de az életnek vége van, ha nincs mama és nincs apa. Ők az Isten. A Benjinek. Mi vagyunk neki az Isten. Teljes függés. Ugye tehát nem csak egy laza kapcsolat, mint amilyen van a főnököd és közted, vagy a munkatársad és közted, vagy egy távoli barát és közted, hanem egy egzisztenciális függés egy téged szerető, gondoskodó Istentől, akit te imádsz. Az imádat szó azt jelenti, hogy teljes mentális összpontosítást adni valaminek. Tudjuk mi ezt, hogy kell csinálni. Úgy értem, férfiak, emlékeztek rá, amikor utoljára jól ment az üzlet? Emlékeztek rá? Amikor jól ment, jött a lé, és a döntéseid, a tetteid tényleg hozták az eredményt. Mekkora volt a fókuszod az üzletedre, a sikerre, amit elértél? Panaszkodott a feleséged, hogy nem lehet veled másról beszélni, csak az üzletről? Mondta a feleséged, hogy elhanyagolod? Emlékszel ilyenre? Oké, imádat. Ez az imádat. Imádtad az üzletedet, imádtad a pénzedet, imádtad a sikeredet, teljes összpontosítást adtál neki. Ha, de másképp nem lehet. Hát tudom, erről van szó. Az ember úgy van megcsinálva, hogy ha talál valami igazán értékeset, akkor arra teljes összpontosítással fordul. Erre is vágyunk, arra vágyunk, hogy imádjunk valamit. Arra vágyunk, hogy teljes lelkünket, teljes erőnket neki adhassuk valaminek, és hogy azután sikerüljön és menjen. Nem akarunk egy lagymatag, ilyen teszetoszta, kicsit itt, kicsit ott életet élni, hanem olyan értéket akarunk találni, ami méltó rá, hogy mindent neki adjunk, és aztán mindent neki is akarunk adni, imádni akarunk. És persze a mai világban az imádat szó nem egy divatos szó, mert mi már mind csak magunkat imádjuk. Mind már úgy gondolkozunk egy kicsit, hogy az egyetlen méltó az imádatra az én vagyok. És az imádat egy jó gondolat, kicsit merész, de jó gondolat, mert hogy mind imádhatnátok engem. Igaz? Egy kicsit. Jó, persze az túlzás, de azért, ha úgy jön felém, nem bánom. Oké? De az a gondolat, hogy az ember elismerje, hogy ő maga kicsi, hogy ő maga elveszett, és hogy ő maga végtelenül függ valakitől, és ez a valaki méltó arra, hogy ő mégis minden figyelmét, minden bizalmát, mindent ő belé tegyen, és imádjon, ez kicsit sértő a mai büszke embernek. De ez az imádat, Isten imádata az élet egyetlen lehetséges útja. Mert minden tőle jön. Minden erő, minden válasz, minden tőle jön. Olyan ez, mint egy televízió, most már tudod, félfalat betöltő. Milyen? Már nem plazma, az már... Milyen? LED? 3D-s LED TV. 2,5 millióért. Oké? Okay. Viszünk egy ilyet haza neked ma délután. Jó? De nem lesz rajta hálózati csatlakozó. Na? Mennyit fogod nézni? Hát egy darabig az ember nézegeti, mert olyan szépen meg van csinálva, meg minden. De el tudod-e képzelni, hogy estéről estére ott ültök a családdal, és nézitek a fekete felületet. Tudod, a 6 éves kisfiad, apa, elég uncsi. Fiam, 2,5 millió volt, nézed! Apa, valami nem stimmel, valami hiányzik. Sonka duma! Értitek? Valami hiányzik. Ugyetem, valami hiányzik. A gép tökéletes, a gép szép, de valami hiányzik. A te életedből valami hiányzik. Nincs rajtad hálózati csatlakozó. Oké? És így a töredéke vagy annak, ami lehetnél. Valójában halott vagy. Valójában csak épp, hogy létezel. Úgy értem, ha letörölgetlek minden nap, akkor egész jól nézel ki. Úgy értem, ha valaki ért hozzád egy kicsit, akkor tudjuk, hogy 2,5 milliós tévé. Értjük, értjük, de egy kicsit halott vagy. Egy kicsit hiányzik valami. Egy kicsit halott vagy. Be kéne dugni a konnektorba. Imádat. Imádat. Én csak egy tévé vagyok, amin keresztül az élet, a valódi tartalom kifejeződhet. Be kell a konnektor, és kell az adás. Kell az erő, ami bennem nincs meg. A lehetőség, hogy az erőt kifejezzem, megvan. Úgy értem, ha bedugsz a konnektorba, olyan fényt csinálok, úgy értem, tudod, olyan képminőséget produkálok, hihetetlen. Úgyhogy be kell dugni a konnektorba, és kell a tartalom is. Kell maga az adás, kell az üzenet, kellenek a helyes, tiszta gondolatok, kell az, amit méltó és érdemes kifejezni. Mind ez sehol máshol nincs meg az ember szempontjából, csak Istennél. Egy kapcsolat Istennel. De nem olyan, hogy ott a hálózati csatlakozó, azt ledobtam a konnektor mellé. Hát az is kapcsolat, csak kicsit laza. Egy szoros kapcsolat kell, egy függő kapcsolat, imádat. Az eredeti és igazi Isten felé. És mi ezt tudjuk, Hogy értem, a legutolsó elvetemült ateista, amilyen én is voltam, tudja, hogy üres. Tudja, hogy halott. Tudja, hogy az élet nem az, ahogy éli, aminek lennie kéne. Ott van az űr, ott van a kozmikus magány, ott van mind az a tudat, hogy hiányzik, adszak, kell valami, és nyerészkedek, és meglátlak téged, és azonnal forrást látok benned, és addig nézek egy naplementét, amíg valamit megpróbál kiszedni belőled, amikor lement, ugyanolyan rohadt üres vagyok, mint voltam előtte. Üres vagyok, halott. És élményt élmény után gyűjtök, és játékszer után, és összeveszek mindenkivel, mert az életem el van szúrva, mert jól kéne működnie, de nem működik jól. Halott vagyok. És ezt mi mind tudjuk. De nem megyünk Istenhez. De nem megyünk Istenhez. Keresünk magunknak egy pótistent. Majd sikeres leszek az üzletben. Majd találok magamnak egy férjet, és ő lesz az én boldogítóm. Majd gyerekeket szülök, majd kalandozni fogok, majd mit tudom én, bungee jumping, BMX bringázás és motocrossozás lesz az életem. Majd találok én magamnak forrást, én majd fogok imádni dolgokat, én majd imádom magamat, ha más nem lehet. És találok magamnak egy hamis istent, egy istenpótlékot. Nem faragok neki feltétlenül szobrot, a kultúránkban ez nem divat, de ugyanúgy imádom, ugyanúgy nekiadom az életemet, ugyanúgy függök tőle, mert nincs nekem, és kapnom kell, és tőle remélek kapni. És halott dolgokat imádok, pénzt, sikert, családot, szolgálatot, ideológiákat, bármit. Bálványimádó vagyok. Aki rosszabb az egyszerű üres embernél, mert az egyszerű üres ember az legalább tudja, hogy halott. De én azt mondom, hogy nem. Én vagyok a sikeresek, a győztesek közül egy. Én megcsináltam, nézd meg, mennyi pénzem van, nézd meg, hogy milyen a családom, nézd meg, hogy milyen jól nézek ki, nézd meg, hogy mennyit gyúrtam, nézd meg ezt, nézd meg azt, nézd meg, hova mentem utazni. Te mikor mész oda utazni? Úgy értem, neked mit van, ami, tudod, és azt hiszem, hogy győztem, és van valami, amire büszke vagyok, és van valami, amit imádok, és ez önmagában nem baj, a baj az, hogy Istent helyettesítem vele. És halott vagyok. Olyan vagyok, mint egy porszívó. Vákum van bennem, és beszívok mindent, ami a csőröm elé kerül. Lehet az paráznaság, tisztátalanság, nyerészkedés. Mi az? Szemérmetlenség, ostoba beszéd, kértértelműség, bármi, sorolhatjuk. A lényege a bálványimádás. Mert nincs nekem. Nincs nekem. Ha lenne, akkor nem lenne szükségem ezekre. Ha lenne egy Istenem, aki tényleg szeret engem. Ha lenne egy Istenem, aki tényleg gazdag. Ha lenne egy Istenem, aki tényleg gondoskodik róla. Ha lenne egy olyan Isten, amilyen Jézus Krisztus. Ha lenne egy olyan személy, aki feltétel nélküli szövetséget kötött értem. Ha lenne nekem biztonságom. Ha lenne nekem életem, ki menne ezek után a hitvány dolgok után? Ugye te mindent a helyére tennék. Persze legyen öröm, legyen élvezet, legyen bármi, de nem fogom imádni. Fölveszem és leteszem. Ha az Úr adja, örülök neki, ha elveszi, hálát adok, mert az élet ennél magasabb és ennél több. Az igazi siker az, hogy nem függök semmitől és senkitől, csak Istentől, de tőle végtelenül és feltétel nélkül. És ő nem él vissza ezzel a függéssel. Minden más és mindenki más visszaél vele. Azt mondja, cukorka, hop, hop, hop. És ahogy elég közel jöttem, cek, már rajta is van a nyakamon a póráz. Jaj, gyere kutya! Tudod, és onnantól már nem cukorka, hanem rajtad van a póráz, és visznek, ahova nem akartál menni. Imádhatsz, amit csak akarsz, de a legtöbb dolog egy ponton megharap. Egy ponton rabbá tesz, egy ponton kiderül az igazi arca. Nem szeret, nem is akart szeretni, ő is csak nyerészkedik, az is csak kapni akart, te voltál az eszköz, és amikor már nem kell lesz, majd eldobnak. Ennyi. Ennyi. Vagy lehet, hogy jó szándékkal van teli, de nincs semmi ereje. Majd én segítek, tényleg akarok segíteni. Tudod, mondja az, aki maga süllyed a lábban, és már csak a feje lóg ki, úgy értem, és már csak az orra. Segítek majd, segítek, blup, 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 blup. Hol a hatalom ahhoz, hogy segíts? Hol a hatalom ahhoz, hogy a szeretetedet végre is hajtsd? Úgy szeretlek, és amikor jön a baj, magam is csak meghalni kívánok. Nem, hogy rajtad segítsek. Kell egy Isten, aki elég nagy, elég erős, és elég jellemes ahhoz, hogy bízhass benne. És muszáj, hogy őt imádd. És muszáj, hogy ne imádj semmi mást, mert nem lehet két dolgot imádni egyszerre. Ezt kiszúrtad, az imádat, a teljes fókusz, a teljes odaadás. És akkor most, nem tudom, imádni fogom Attilát. Lát, és hogy örül neki? Figyelj! Jó, miközben Attilát imádom, jó? És a kamera nem mutatja az elégedett arcát. Oké. Miközben őt imádom, nem tudok imádni semmi és senki mást. Mert a fókuszom az csak egy helyen lehet. Igaz? A teljes odaadásom csak egy irányba mehet. És mivel ő egy szűk rendszer, ezért neki adtam mindent és ennyi. De ha Istent imádom, akkor mi történik? Istenben ott van minden más is. Ugye, te imádom Istent, és Isten elsőnek a feleségemről kezd el beszélni. Imádom Istent, és Isten az én szabad akaratomról kezd el beszélni. Imádom Istent, és Isten szabaddá tesz. Imádom Istent, és Isten visszaadja az élet dolgait a maguk helyén, mert ő benne van minden. Azt mondja, hogy ne kötődj egyenesen a dolgokhoz, kötődj hozzám. Ne imádd a dolgokat önmagukban, imádd engem, és én bennem újra megtalálsz mindent. Egy tökéletes rendszer. És tudod, egy vállalkozónak, valakinek, aki sikeres, lehet, hogy az üzletét oda kell adnia Istennek. Ez azt jelenti, hogy elveszíted az üzletedet? Többnyire nem. Ez csak arról szól, hogy egy más módon gondolkozol róla. Azt mondod, hogy oké, ez nem az enyém, hanem ez Istené. Ez csak egy eszköz Isten kezében, amivel gondoskodik rólam. Isten az, akitől függök. És elengedi az üzletét, úgymond elveszíti. Közben minden nap bejár dolgozni, és az üzlete jobban megy, mint valaha. De valójában elveszítette. Hozzá volt nőve, levette, és reggel fölveszi, mint egy kabátot, üzletesdit játszik, aztán leveszi. Nagyon nehéz megcsinálni. Mert amikor valamivel annyi időt kell töltened, akkor a felelősséged van vele, nagyon nehéz megcsinálni. De valahol a szíve mélyén érti, hogy ez csak az üzlet. És tudod, mi történik, amikor ez megtörténik? Amikor elengeded a bálványodat, amikor elengeded az Istenedet, a hamist, az eredeti Isten azt a dolgot magasabbra teszi, mint ahol valaha volt. Azt mondja, figyelj, eddig azt hitted, hogy nagymenő vállalkozó vagy. Most megmondom neked, hogy ki vagy. Az én fiam vagy, akire rábízok egy vállalkozást, ami lehet, hogy nagyobb lesz, mint aminek valaha álmodtad. És a dolog értékesebbé válik, magasabbra kerül, mint ahol eredetileg volt. Csak egy másik vonatkoztatási rendszerben. Eddig egy kis dombocskának a tetején voltál a kakas. Oké? Most pedig egy óriási hegységrendszerben, ahol Isten ül a hegy tetején, te a helyeden vagy, és a dolgok Isten alatt vannak, de abszolút értékben magasabban, mint ahol azelőtt valaha voltak. Ugye? A 142 méteres dombocska helyett 1250-en van az üzleted. De 4400-on van Isten. A családod 3200-n, és te 3000-en. És minden nagyobb lett, minden szebb lett, minden színesebb lett, minden élhetőbb lett, mert az igazi Istent imádod. Amen. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy segíts nekünk ezt megérteni. Segíts nekünk megalkuvás nélkül utánad menni. Kérünk, hogy szakíts el minket a bálványainktól, hogy megtalálhassunk téged, és hogy aztán benned találhassunk meg mindent, ami fontos újra. egy sokkal magasabb, egy sokkal szebb módon. És ha valaki még nem kötött békét a mindenhatóval, ha van köztünk, vagy a hallgatók, vagy a nézők között valaki, aki még nem biztos benne, hogy elfogadta a názáreti Jézus Krisztust, mint a megváltóját. Ha nem vagy benne biztos, hogy átmentél azon az ajtón, amit Isten nyitott a mennyre, akkor kérlek, gyere át most velem. Nagyon egyszerű. Csak egy beleegyezés. Csak ennyi. Elfogadlak, Jézus. Elfogadlak, mint a megváltómat. Egy egyszerű döntés, egy szabad ember döntése. Egy pici hittel, egy icipici hittel. Elfogadlak, Jézus. Bocsáss meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. Ha meghalok, vigyél a mennybe. Amíg pedig élek, vezess és áldj itt a földön. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében kértünk. Ámen. Ámen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. És ha megy még a felvétel? Ha nézel ezt a felvételt, adod a valakinek. Oké. Ha segített neked, ha úgy érzed, hogy kaptál valamit, ha el tudsz képzelni olyan embert, akinek ez segíthet, add oda neki. Szólj neki a weboldalról. Csak egyszerűen mondd el, hogy van itt egy őrült társaság, akik olyanokat tesznek, ami csak egyszerűen segít. Segít. És hidd el, embereknek az élete megváltozhat csak attól, hogy szólsz nekik.